Jó napot kívánok! Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják, a mikrofonnál Panulin Ildikó, és vendégem a stúdióban Vukovics Gabriella, központi statisztikai hivatal elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mai témánk elsősorban a statisztikai törvény, hiszen január 1-től lépett életbe az új statisztikai törvény. Mi a legfőbb változás ebben az eddigiekhez képest?
Eddig volt egy olyan statisztikai törvényünk, amit 1993-ban fogadott el a parlament, ugye ez a demokratikus átalakuláshoz kapcsolódó törvények egyike volt, hiszen a statisztikát is át kellett alakítani, a statisztikai hivatal működését és adatgyűjtéseket. Nagyon sok mindent kellett megváltoztatni, és ehhez kellett a megfelelő törvényi háttér. Ez megszületett 93-ban, hát azóta ugye eltelt 23-4 év, és eleve már ezt a törvényt is 27-szer módosították a parlament menet közben. Ugye mindig volt valami, ami miatt ki kellett igazítani, természetesen az uniós csatlakozás az egy nagyobb módosítást igényelt annak idején. De hát azóta nagyon elavult, őszintén szólva, annak a törvénynek a szerkezete, a megközelítése, a szabályozott területek köre, sokat kellett változtatni, sokat kellett volna változtatni. Ráadásul megszületett az Európai Statisztikai Hivatalok Működését szabályozó 223/2009-es EK rendeletnek a módosítása, ami egy igen jelentős módosítás volt, és ezt is érvényesíteni kellett a magyar jogalkotásban. Úgyhogy ennek nyomán született meg az az új statisztikai törvény, ami ugye egyrészt reagált azra a millió változásra, ami a statisztikai működés környezetében zajlott az elmúlt 23 évben, másrészt reagált az Európai Uniós változtatásokra is, lényegében ilyen jogharmonizációs jelleggel szabályozza új módon az a hivatalos statisztikai szolgálat működését. Ugye az is a címe, nem a statisztikáról szól, mint a korábbi törvény, hanem a hivatalos statisztikáról szól, ami egy más megközelítést jelent, erről nyilván majd még fogunk beszélni.
Itt, amit szoktak emlegetni, az a függetlenség. Ugye, ha jól látom, akkor önálló költségvetési szerv.
Az eddig is így volt, tehát eddig is a költségvetése a kásának eddig is egy önálló fejezet volt a magyar költségvetésben, és így módon a kásának eddig is fejezetgazdaként úgy gazdálkodott, mint bármelyik másik fejezetgazda a költségvetési fejezetek közül. Tehát ilyen értelemben nincs változás, ez csak megerősítette az új törvény. Igazán a lényegi változás az az, hogy bár kormányhivatal, továbbra is a központi statisztikai hivatal, viszont került a törvénybe egy olyan passzus, hogy jogszabály vagy közjogi szervezet szabályozó eszköz nem sértheti a KSH szakmai függetlenségét. Tehát ez egy ilyen speciális passzusként került bele, ami azt jelenti, hogyha születik egy új jogszabály, akkor vizsgálni kell, hogy érinti-e a KSH működésének függetlenségét, és ha érinti, akkor nyilván olyan módon kell ezt a jogszabályt megalkotni, hogy ne sértse a KSH függetlenségét. A függetlenség tekintetében ugye egy másik szabály is életbe lépett, az, amit az Európai Statisztikai Rendelet módosítása kívánt meg, és tulajdonképpen egy észszerű rendelkezés, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok vezetőit kizárólag szakmai alapon nevezik ki, és a leváltásukra is kizárólag szakmai okokból kerülhessen sor, illetve csak nagyon limitált esetben kerülhessen sor a leváltásra pontosabban. És ezt az új törvény szabályozza is, a KSH elnökének kinevezését bizonyos szakmai kritériumokhoz köti, és a leváltást gyakorlatilag, hát most azt nem mondom, hogy lehetetlené teszi, de igazán hát csak nagyon súlyos okokból lehet a kinevezés időtartamának lejárta előtt leváltani a KSH elnökét, vagy megszüntetni a kinevezését. Ez szintén egy ilyen kvázi függetlenségi garancia, hiszen itt akkor biztosított, hogy szakmai alapon választják ki a KSH elnökét, és hát, hogy szakmai alapon tud továbbra is működni. Ezek eddig is tulajdonképpen ki voltak mondva, csak nem ennyire konkrétan a korábbi szabályozásban, és a gyakorlati működésben is érvényesült a KSH függetlensége, csak mondjuk nem volt törvényben ilyen módon lefektetve, tehát ez egy újdonság, és jó dolog, hogy ez így le van fektetve. A változások következő köre az lényegében a hivatalos statisztikai szolgálat működését érinti. Ugye a magyar rendszerben, ez a legtöbb európai országban így van, nem csak a KSH, nem csak a Nemzeti Statisztikai Hivatal állít elő adatokat, hanem más intézmények, elsősorban minisztériumok is részei a hivatalos statisztikai szolgálatnak, és állítanak elő hivatalos statisztikai adatok. Hát például nálunk a belügyminisztérium állítja elő a bűnügyi statisztikát, nem egyedül, ott közreműködik az ügyészség is, de hát a belügyminisztérium a fő letéteményese, mondjuk így, a bűnügyi statisztikának. Vagy a agrárminisztérium állítja elő az agrárstatisztikáknak egy részét, nem minden, de egy részét. A EMI, vagy hát a mindenkori oktatásért felelős államtitkárság vagy minisztérium állítja elő az oktatási statisztikának egy döntő részét. Az egészségügyi statisztikának egy jó részét is egészségügyi igazgatási szervezet vagy minisztérium állítja elő. Tehát van több olyan szakmai területe a KSH-nak, vagy a statisztikának, ahol nem a KSH a főszereplő, hanem más szervezetek állítják elő, elsősorban minisztériumok állítják elő a statisztikát. Na most ez más országokban is így van, hogy sok szereplős a statisztika, viszont ugye ezek a statisztikák részben európai felhasználásra mennek, tehát részben az európai statisztika részét is képezik, és az európai statisztikai rendelet azt írta elő, hogy a nemzeti statisztikai hivataloknak erős jogosítványt kell adni abban, hogy koordinálják, kvázi irányítsák az országban folyó statisztikai szakmai munkát. Egyrészt, hogy biztosítani lehessen a módszertani egységességet, a megfelelő standardek alkalmazását, a megfelelő színvonalat, részben az adatok gyűjtésében is, feldolgozásában is, és a tájékoztatásban is, és hogy ezzel is biztosítani lehessen, hogy megfelelő színvonalú, megfelelő minőségű, és hát megbízható statisztikák állnak elő. Ez egy újdonság a legtöbb országban, tehát ez valamilyen szinten talán ki is volt mondva a régi statisztikai törvényben is nálunk, de nem voltak jogosítványok hozzá, inkább csak egy ilyen általános kívánalom volt. Most viszont nagyon konkrét jogosítványokat és kötelezettségeket is rótt a KSH-ra az új törvény, és ugye a Európai Statisztikai Rendelet módosítása nyomán ez más országokban is így zajlik éppen.
És ez hogyan fog történni? Tehát akkor önök most a BM-nél vagy az EMMI-nél módszertani képzést tartanak, vagy hát előírásokat kérnek számon?
Igen, ennek részben ilyen oktatás jellegű tételei is vannak, tehát hogy mi előmozdítjuk azt, hogy megfelelő képzés legyen ott, ahol erre szükség van, tehát hogy nem mindenütt van természetesen szükség rá, de hogyha igen, akkor legyen összehangolt ez is. Másrészt pedig módszertani iránymutatásokat készít elő és ad ki a KSH, és vizsgálja azt, hogy be is tartják-e ezeket az iránymutatásokat. A harmadrészt pedig egy induláskor lesz egy nagyon nagy feladat, az akkreditáció, tehát az, hogy valaki a hivatalos statisztikai szolgálat része legyen, valamelyik intézmény, ahhoz akkreditálni kell, és azt a KSH fogja akkreditálni megfelelő eljárási szabályokkal természetesen, tehát garanciákkal, hogy a megfelelő, a működésnek a feltételei megfelelőek, a statisztikai működésnek a feltételei megfelelőek az adott szervezetben. Ugye a törvény is, meg hát általában is a hivatalos statisztikáról, ha beszélünk, akkor nem csak a KSH függetlenségét kell érvényesíteni, hanem a többi intézményben is a statisztikának a belső függetlenségét. Tehát, hogy ugyanúgy mondjuk ahogy mi nálunk, és ezt a mi új törvényünk meg is erősíti, az adatvédelmet, az hogy statisztikai célra gyűjtött adatokat egyedi formában csak statisztikai célra lehet használni. Ezt érvényesíteni kell mondjuk egy minisztériumban is, ahol hivatalos statisztikát állítanak elő, hogy ami statisztikai célra gyűjtöttek, azt egyedi formában mondjuk a minisztérium másik főosztályának vagy szervezeti egységének hatósági célra nem lehet átadni. Hatósági célra gyűjtött adatot át lehet venni statisztikai célra, de statisztikai célra gyűjtött adatot nem lehet átadni hatósági célra például. Tehát az ilyen jellegű garanciákat, ami az adatszolgáltatókat védi, ezeket be kell tartani azoknál a szervezeteknél is. Hogy például azt, hogyha mi hivatalos statisztikai célra gyűjtött és feldolgozott adat, azt nyilvánosságra kell hozni. Tehát amit nem hoz nyilvánosságra, valamelyik olyan intézmény, amelyik ilyen statisztikákat előállít, ott meg kell gondolni, hogy az nem hivatalos statisztika, hanem akkor az lehet egy teljesen jó, meg jó minőségű statisztika, de akkor ez a belső döntés előkészítést szolgáló kvázi kutatási célra, vagy elemzési célra, de csak belső intézményi elemzési célra használt adat, azt nem szabad a hivatalos statisztika részének tekinteni, mert az viszont nyilvános kell, hogy legyen. Tehát vannak ilyen jellegű feltételek, illetve hát mondom, ezek a bizonyos módszertani és szakmai iránymutatások, útmutatások, amiket mi készítünk most elő, ugye most az új törvény nyomán készítünk elő, és fogunk megosztani a hivatalos statisztikai szolgálat szervezeteivel, hogy ennek mentén tudjanak működni.
És akkor ez az akkreditáció még ezután fog zajlani?
Ez ezután fog zajlani, így van.
Tehát most van jogosítványuk az akkreditációra,
igen, ez
a
így van.
Képzésre is, és ez mennyi időt vesz igénybe körülbelül?
Hát a törvény úgy írja, hogy 2018 végéig kell lezajlani ezeknek az akkreditációknak, ugye nem lehet a végtelenségig húzni, viszont elkapkodni se lehet, mert azért ezek komoly, nagyon alapos munkát igényelnek, felkészülést igényelnek. Ugye azzal kezdődik, hogy európai szinten van egy európai statisztika gyakorlati kódexe nevű alapelv csoport, ami aztán sok részletet is tartalmaz arról, hogy hogyan kell működnie az európai statisztikáknak. Ezt a Magyar Statisztikai Hivatalnak is ugye be kell tartani, ezt auditálják is. Egy ilyen auditra legutóbb 2015 nyarán került sor, mindegyik európai országban 14 és 15-ben zajlott le, nálunk 15 nyarán, és ez az audit például azt vizsgálta, hogy a Magyar Statisztikai Hivatal megfelele mindenben az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében lefektetett iránymutatásoknak, vagy alapelveknek és gyakorlatnak. Megfeleltünk, nagyon jól megfeleltünk, viszont most létre fogunk hozni a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexét, tehát tulajdonképpen lebontjuk ezt a bizonyos európai gyakorlati kódexet magyar szabályokká, részben a magyar gyakorlatra is reagálva, részben hát az itteni intézményi környezetre is reagálva, és ezt a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexét kell majd érvényesíteni a hivatalos statisztikai szolgálat szervezeteinél. Ugye ehhez ezt meg kell alkotni, mi már előkészítettük, most fogjuk a közeli napokban véleményezésre megküldeni a többi szervezetnek, és hát reméljük, hogy ezt egy-két hónapon belül akkor véglegesíteni tudjuk, és érvénybe tudjuk léptetni, és akkor fel lehet készülni ugye mindegyik szervezetnél arra, hogy aztán meg is feleljenek, és hát átvilágítsák először saját magukat, hogy hol vannak hiányosságaik, nyilván mi ebben tudunk támogatást nyújtani, megvizsgálják, hogy ők hogy működnek, mi az, amiben gyengeségeik vannak, hol vannak hátrányban, hol vannak jó helyzetben, és milyen intézkedéseket gondolnak megvalósítani ahhoz, hogy az akkreditációnak meg tudjanak felelni, és akkor kezdődhet az akkreditáció. Ugye itt nem arra kell számítani, hogy egyik pillanatról a másikra mindegyik ilyen szervezet meg fog felelni, de intézkedési tervet tudnak készíteni, hát és nyilván mi meg elősegítjük azt, hogy ezt meg is tudják valósítani.
És ez az európai audit, illetve a statisztikai törvény változása, ez összefüggött?
Mert ez igen.
Tehát ugye ez következett egyik a másikból, mert ezek szerint már az várható volt, hogy a törvényt módosítani kell, illetve így egy van. Új törvényt kell alkotni, és ezt előzte meg egy európai audit. Ott voltak igen. Ajánlások is?
Ott voltak ajánlások, mi kaptunk 17 darab ajánlást összesen, ami mondjuk így, hogyha az ajánlások számát nézzük, akkor nagyon jól állunk, mert volt olyan ország, ami nem tudom, még közel 40-et kapott, tehát nyilván különböző szint vannak az európai statisztikai hivatalok, a Magyar Statisztikai Hivatalról azt állapította meg az audit csoport, hogy mindenben megfelelünk a fejlett statisztikai hivatal szemben támasztható követelményeknek. Ami hiányosságot találtak, az pont arra vonatkozott, hogy amikor az auditra sor került, akkor már megszületett az európai statisztikai rendelet módosítása, de hát természetesen ez akkor egészen frissen született meg, tehát nyilván a magyar szabályozás még messze mögötte volt, és még nem tudta érvényesíteni azokat a szabályokat, az új szabályokat, amiket az európai rendelet tartalmazott, úgyhogy az ajánlások döntően arra fókuszáltak, hogy tudjunk megfelelni az új európai rendeletnek, tehát végső soron egy ilyen, hogy mondjam, az elmaradást hogy tudjuk gyorsan behozni a jogszabályalkotásban.
Ha már ott az adatgyűjtő hatóságokról beszéltünk, és itt főleg minisztériumokat említettünk, én a törvényben úgy láttam, hogy külön nevesítve van a Magyar Nemzeti Bank, mert igen. Gondolom, hogy a pénzügyi adatok azok tud teljes egészében hozzátartozni? Tehát itt hogy oszlanak meg a felelősségi területek? Tehát hol van a határ?
Ugye a Magyar Nemzeti Bank szintén nagyon fontos statisztika előállító és hivatalos statisztika előállító intézmény. A Magyar Nemzeti Banknak a törvényben külön szerepeltetését alapvetően az indokolja, hogy hát egyrészt a Magyar Nemzeti Bank független, tehát ugye, de vannak azért a hivatalos statisztikai szolgálatnak más független szervei is, amik viszont nem ennyire külön kezelést igényelnek a jogszabályban. Az MNB-nek a külön kezelését azt az európai jogszabályok igénylik. Tulajdonképpen az európai statisztikai rendszer az két ágú. Az egyik a mondjuk így, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok által alakított rendszer, és aminek az irányítója vagy a koordinátora az Eurostat, tehát az Európai Unió statisztikai hivatala, a másik pedig az Európai Központi Bankok rendszere, aminek a koordinálója, irányítója az Európai Központi Bank, és ez az európai jogszabályok is élesen elválasztják ezt a kettőt. Tehát pont azért, hogy az Európai Központi Bank azt a fajta függetlenséget, ami a monetáris politikával kapcsolatos függetlenség, azt a legbiztonságosabban tudja érvényesíteni, és ez igaz a nemzeti bankokra is, tehát az országok nemzeti bankjaira is. Ezért a jogszabályok teljesen elkülönítik a két rendszert, a Magyar Nemzeti Bankot és hát az Európai Központi Bankok rendszerét abszolút autonómnak deklarálják, és semmi közük nem nincs, és nem is lehet a más jogi szabályozásokhoz. És emiatt kellett a magyar törvényben is ezt egészen külön kezelni. Tehát nem is annyira Magyarországon belüli autonómiája a Nemzeti Banknak, mert azt mondom, azt a többi intézménnyel nem kellett így érvényesíteni, hanem az európai jogszabályok miatt.
Ez azért is jutott eszembe, mert decemberben a Magyar Nemzeti Bank, amikor közzétette a növekedési előrejelzését, akkor alatt a pirossal jelölte a KSH által eddig közölt növekedési adatot, mert ugye az már nem előrejelzés, igen, és a kettő közötti eltérésre, amikor rákérdeztek, akkor azt mondta, hogy hát majd a KSH úgy is revíziót fog alkalmazni, vagy legalábbis ők úgy gondolják, hogy lesz revízió, és majd akkor az lesz, amit ők szeretnének, és ez olyan volt, mintha valahogy nem egyezne a két intézmény, de akkor ezek szerint ez csak egy vélemény volt, így lehet értékelni.
Ezt mondjuk így, hát ugye a Magyar Nemzeti Bank, amikor egy ilyen előrejelzést ad közé, akkor az egy elemzői, kutatói eredmény végső soron, tehát az nem a hivatalos statisztika eredménye. Ezért is mi például nem is adunk ki előrejelzést, mondjuk csak a népesség előreszámítást, egyébként nem foglalkozunk ilyen előrejelzési modellekkel. A Nemzeti Bank és hát más intézmények is foglalkoznak, ez általában a nemzeti statisztikai hivatalok nem teszik ezt. Az, hogy revízió van, az természetes, tehát a GDP adatoknak a revíziója is, arra meg van egy naptára, amit nyilvánosságra is hozunk, hogy mikor melyik adatot revidáljuk a nem csak a GDP, hanem egyéb adatainkat is. Az, hogy ez milyen irányú lesz a revízió, ugye az mindig attól függ, hogy milyen adatok jönnek be. Ugye amikor mi folyamatosan közöljük negyedévente a GDP adatokat, tehát azok gyors becslések, akkor annak van egy mondjuk második becslése, ami egy kicsit több adatra épül már, és aztán van évente is egy revízió, ami meg még több adatra épül, addigra már az adóadatoktól kezdve mindenféléket bele tudunk építeni, vagy az éves beszámolóit a vállalkozásoknak, tehát rengeteg többlet információt tudunk beleépíteni a számításokba, a feldolgozásokba, és így módon aztán az éves adatokat is revidáljuk. Tehát mondjuk ez a revízió, ez folyamatos, mondhatnám így. És hát az, hogy ez most fölfele megy, lefele megy, hát azt majd meglátjuk, az az adatoktól függ. Revízió biztos, hogy lesz, az természetes, tehát az mindig van.
Lehet gyorsítani azon, hogy milyen gyorsan álljanak rendelkezésre a statisztikai adatok, vagy ebben nem nagyon van mozgástere a KSH-nak, mert mit tudom én, éves adatokat, azt mondjuk most a 2015-öset már teljeset tudunk, és mondjuk 2016-osat még csak igen keveset, vagy csak becslést inkább, hiszen január elejét írunk.
Hát 2016-osat még mondhatnám, hogy talán egyáltalán nem, mert most nem tudom, talán az infláció az egyetlen, aminek a decemberi adatai már meg is vannak, és mondjuk így módon lehet egy éveset is közölni. A többi adatunkról még decemberről talán egyáltalán nincsen adatunk, ha jól emlékszem. Ugye van az adatok begyűjtésének és feldolgozásának egy időigénye, ami hát természetes, hogy van. Az, hogy ezt rövidítjük, az célunk. Tehát az egy folyamatos célunk, hogy egyrészt a technikai fejlesztésekkel, akár az adatgyűjtési technikák fejlesztésével, a feldolgozási technikák fejlesztésével próbáljuk rövidíteni a referencia időszak, tehát amelyik időszakra az adat vonatkozik, és az adat megjelenése közötti időt minél inkább rövidíteni, hiszen ez természetes igénye a felhasználóknak is, érzékeljük mi is, hogy mondjuk amikor márciusban kezdjük a majd a 16-os éves adatokat kihozni, hát az igen, hát az 16-os adat, az már 17-ben élünk, és már mindenkit az érdekel, hogy 17-ben mi lesz, és nem az, hogy 16-ban mi volt, de hát ez a statisztika sajátossága, hogy igyekszünk.
És van olyan téma, ami kiemelt, mert például pont az inflációnál úgy emlékszem, hogy itt volt gyorsítás, volt. Tehát hamarabb jön ki az adat, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, amilyen hamar kijött az inflációs adat, most, tehát most ugye most a héten lesz, ha jól emlékszem, az éves, illetve a decemberi infláció közlése, ami ilyen 11-néhányadikán, az viszonylag gyors, hiszen a december még alig volt.
Ugye a januárban egy picikét még később is adjuk közre, pont azért, mert akkor még az évest is, tehát akkor nem csak a decemberit, hanem akkor az évest is még, és ott azért még kell egy csomó számítást, feldolgozást végezni ahhoz, hogy a ne csak a havi adat legyen, hanem a, igen, rosszul emlékeztem, még nem is jelent meg persze az inflációs adatunk. A havi inflációs adatokat eddig a tárgyot követő 11. nap körül jelent meg, és egy szerintem nagyon érdekes feldolgozási gyorsítás alapján most már 8 napra tud megjelenni. Tehát azért az végül is 3 nappal kevesebb, az mégiscsak számít. Hát, hogy őszinte legyek, nem vette észre senki olyan nagyon, tehát olyan és nagy ítéletet nem kaptunk érte.
Igen, pedig
azért érezhető.
Volt, de mondjuk én hónapról-hónapra foglalkozom vele, és látom, hogy ez most korábban van, tehát feltűnt. De milyen témák azok, amelyeknél még érdemes lenne gyorsítani, vagy ahol esetleg elvárás ez?
Hát én azt gondolom, hogy mindegyiknél érdemes. Tehát ugye mindenütt a felhasználónak az az igénye, meg az az érdeke, hogy minél hamarabb tudja meg, hogy mi történt, mi történik. Hát nyilván valós idejű statisztikai adat az nem nagyon tud születni, hát az irreális lenne, de az, hogy mondjuk a napokkal, bizonyos esetekben hetekkel is rövidíteni a megjelenés idejét, azért az elvárás lehet. Bizonyos eszközeink vannak, már most is, tehát olyan értelemben,
hogy... Itt informatikára gondoljunk a bizonyos
eszközökkel? Igen, tehát amit most tudunk eszközként használni, azok alapvetően informatikai eszközök. Ugye már gyorsítottunk azáltal, amikor kiiktattuk a papírkérdőíveket. Tehát ugye, amikor papíron gyűjtöttünk mindent, akkor az azt jelentette, hogy utána azt még be is kellett kalapálni, akkor annak is volt egy időigénye, stb. Tehát azért az önmagában, hogy most már elektronikusan gyűjtünk mindent, tehát most már azt hiszem, hogy gyakorlatilag nincsen papír kérdőívünk. Azért az elektronikus adatgyűjtés az egyik eszköze annak, hogy napokkal, néhány napot lehet ott nyerni, akár egy hetet is lehet nyerni. A másik a feldolgozás, ahol szintén azzal, hogy most folyamatban van egy fejlesztésünk, ami a év végére azt hiszem, hogy már teljesen ki fog teljesedni, hogy az adatfeldolgozásoknál is egy új rendszert vezettünk be, új szoftvert vezettünk be, egységes szoftvert a hivatalban, és hogy ennek a hatása is azért az lehet, hogy tudjuk néhány nappal megint csak előrébb hozni. Itt egy, hát ez egy nagy feladat. Tehát azt mondom,
ez
nem
munkaerő kérdése. Nem munkaerő kérdése.
Nem. Ugye itt van egy olyan rész is, hogy az adatszolgáltatói fegyelem kérdése is, ugye vannak minden adatszolgáltatásnak határidői, hogyha megfelelő számban, és különösen a nagy súlyt képviselő vállalkozások, például ugye a gazdasági statisztikákban megfelelő számban, megfelelő arányban időre beküldik, akkor az már egy gyorsítást jelent, hiszen akkor már legalábbis az első becslést azt hamarabb tudjuk kihozni, mint eddig. Tehát itt nagyon sok mindenem múlik, de nekünk is megfelelő eszközöket kell az a szolgáltatók kezébe adni ahhoz, hogy gyorsabban tudjanak, kényelmesebben tudjanak adatokat szolgáltatni.
Innét folytatjuk a beszélgetést, mert a hírek következnek, a stúdióban Vukovics Gabriellát, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét hallják.